12. fejezet. Miután elbúcsúzott a királytól, Tarvin legszívesebben azonnal a Naulahka keresésére indult volna. Képiesen a menedékház felé irányította a lova lépteit gondolataiba merülve, erősen meghúzta a gyeplőt, de a csődör vadugrás azonnal visszahozta őt a valóságba, és eszébe juttatta, hogy ajánlatos lesz, ha féken tartja a saját és lova szenvedélyét. Tarvin már annyira megszokta a hinduk bizarr elnevezéseit, hogy a tehén szájon sem ütődött meg különösebben, de hogy ott tartsák az állami ékszereket, azon mégiscsak elcsodálkozott. Ezt a dolgot Esztesszel kellett megbeszélnie. Ezek pogányok, mondta magában. Képesek arra, hogy egy sóstóba rejtsék el, vagy pedig egy gödörbe. Igen, egy gödörbe, ez az ő stílusuk. Az állami gyémántokat kétszer sültes dobozokban tartják, amelyeket cipőpertlikkel kötnek át. A Naulahka nyilván egy fán lóg. Amit most a missziós ház felé ügetett, fokozott érdeklődéssel figyelte a környezetet. Mit tudhatta ő, hogy nem valamelyik homokbucka, vagy az egzugos városnak valamelyik háza rejtje épp magában a sokat keresett kincset? Esztesz, akinek már sok különös élményben volt része, és aki úgy ismerte Rácsputánát, mint a fogoly börtöne falait, kérdésére valósággal elárasztotta őt a felvilágosítások tömkelegével. Mindenféle fajta száj volt Indiában, kezdve északon az égő szájtól, amelynek földgáz kiözölléseit millió áhítatos lélek imádta isteni megnyilvánulásokként, egész a legdélibb sarokban levő ördög szájig, amely néhány elfelejtett buddhistarom között feküdt. Ismert azon kívül egy tehén szájat, amely néhány száz mérföldnyire innét egy bemáreszi templom udvarán feküdt, és amelyet nagyban látogattak a hívők. De ami Rácsputánát illeti, csak egyetlen egy tehén szájról tudott, és az egy kihalt városban volt. A misszionárius most egy hosszabb történetbe kezdett bele, háborúkról és rablóhadjáratokról, amely több évszázadot ölelt magába, de amelynek tengelye egy sziklaövezte város volt a sivatagban. Egykor Mevár királyainak dísze és büszkesége. Tarvin akkor a türelemmel hallgatta, hogy annál csak fáradtsága volt nagyobb. A történelem nem érdekelte azt az embert, aki saját maga épített fel egy várost, mielőtt Esztesz bőbeszédűen beszélt a múltról, ezernyi rácsputasszonynak önkéntes mágia haláláról, föld alatti palotákban, ahová a mohamedán hódítók elől menekültek, akik ugyan megölték férjeiket, de az üres dicsőségen kívül más zsákmányra nem tettek szert. Esztesz szívesen foglalkozott archeológiával, s örült neki, ha egy honfitársa beszélhetett róla. Ami a gyemukba való utazást illeti, megmagyarázta Tarvinnak, hogy bivajfogaton újra vissza kell utazni a Ravudba, ahonnét vonaton elérheti a 96 mérföldnyire fekvő átszálló helyet, azután vonaton újra 102 mérföldet kell megtennie dél felé. Onnét aztán már csak 4 mérföld választja el a várostól, gyönyörű 9 emeletes tornyától, amelyet érdemes megtekintenie. Gigászi falaitól és elhagyott kastélyaitól. Az utazás legalább 2 napot fog igénybe venni. Amikor Esztesz idáig ért magyarázatában, Tarvin térképet kért, és az első pillanatra megállapította, hogy a misszionárius azt kívánja tőle, hogy ő egy hatalmas, 4x3 oldalát utazza be. Ott a térképen egy vékony vonal kötötte össze majdnem közvetlenül Ratoréjét Gunnarunnal. Ez rövidebbnek látszik, mondta. Ez csak mezei út, és önnek már van némi fogalma, hogy milyen állapotban vannak az indiai utak. 57 mérföld ebben a napsütésben halálos lenne. Tarvin magában mosolygott. Ő nem félt a naptól, ami a misszionáriusnak évről évre ellopott valamit az életkedvéből és erejéből. Azt hiszem, hogy mégiscsak lovon fogom megtenni az utat. Őrültség lenne fél Indiát megkerülni, hogy az ember elérjen egy helyet, ami szemközt fekszik vele, ha ez is a szokás errefelé. Megkérdezte még a misszionáriust, hogy hát mi is tulajdonképpen az a tehénszáj, és ezt ez archeológikus, építészeti és filológiai magyarázataiból csak hamar megértette, hogy az egy lyuk, egy régi, megrendítően régi és megrendítően szent lyuk. Végeredményben azonban nem több, mint egy lyuk. Tarwin elhatározta, hogy azonnal útra kél, az ásatási munkákkal majd várnak, amíg ő visszajön. Egyébként is kétséges volt, hogy a király lelkesedési rohama eltart-e másnapig, és hogy kinyitja számára a börtönöket. Tarwin egy darabig azon gondolkodott, hogy szóljon-e a maharadzsának tervéről. Azután arra határozta el magát, hogy előbb megnézi a nyakéket, és azután kezd tárgyalásokba. Ez egyébként is jobban beleillett az ország szokásaiba. Esztesz térképével a zsebében visszatért a menedékházba, hogy megvizitálja istállóját. Mint minden nyugat-amerikai, az ő számára is első rendű szükségletet jelentettek a lovak, és így szinte gépiesen azonnal megérkezése után beszerzett magának egyet. Külön öröm volt számára, amikor a vékony nap barnított a kabuli kereskedőben, felfedezte a lócsiszárok összes általa ismert fogásait és trükkjeit. És még nagyobb öröm, amikor a rúgkapálózó vadlovon, amelyet egy este a lócsiszár a veranda elé vezetett, összeverekedhetett vele, mint ahogy azt a régi jó időkben tette amerikai üzletfeleivel. A tört angol nyelven és annál kifejezőbb amerikai dialektusban végigküzdött szócsatának az volt az eredménye, hogy Tarwin megvásárolta a nem nagyon tetszetős, egérszínű, rossz hírű katyavár csődört, amelyet rossz természete miatt kidobtak ő felsége istállóiból. A csődör miután ő felsége több lovászának életet terhelte már lelkiismeretét, joggal remélhette, hogy boldog nyugalomban fogja hátralevő napjait eltölteni. De Tarwin azokban a pillanatokban, amelyekben legjobban dühöngött benne a cselekvési vágy, alaposan meggyőzte őt tévedéséről, és a csődör, ha nem is nagy hálával, de lassanként beletörődött. Tulajdonosa Phoebe Winks névre keresztelt el, amely névvel Tarwin az állat lovagiatlan magatartását kívánta jellemezni, és arra a hasonlóságra hívni fel a figyelmet, amely a ló hosszú feje és egy bizonyos amerikai között állt fenn, aki vitássá merte tenni Tarwin bizonyos vitathatatlan jogigényeit. Amikor Tarwin hazajött, a lovat a menedékház mögött találta, mint a délutáni napban sütkérezve jó ízűen aludt. Egy kis sétát fogunk csinálni, Phoebe mondta. A katyavár rossz kedvűen nyerített. Igen, te világ életedben lusta voltál, Phoebe, jegyezte meg Tarwin egykedvűen. Phoebe-t az ideges benszülött szolga megnyergelte, mialatt Tarwin szobájából lehozott egy ágyterítőt, amelyet oly gondosan hajtogatott össze, mintha egész sor válogatott úti elemózsiát tartalmazna. Phoebe-t ennivalóval útközben majd ellátja a gondviselés. Azután útra kelt, olyan könnyű szívvel, mintha a város körül tervezne egy kis sétát. Körülbelül 3 óra volt, Tarwin el volt határozva, hogy Phoebe egész mérhetetlen nyakasságát rá fogja szállni, hogy a legközelebbi 5 óra alatt megtegye az 57 mérföldet, amely őt Gunná úrtól elválasztja. Ha nagyon járhatatlan lenne az út, további 2 órát engedélyezne a lónak. Hazafelé semmi esetre sem lesz már szükség sarkantyúra. Éjjelre sütni fog a hold, és Tarwin már eléggé ismerte Gokrály szitáron útjait, és tudta, hogy útkereszteződések nemigen fognak neki fejtörést okozni. Miután Tarwin Phoebe-vel megértette, hogy nem azt kívánják tőle, hogy egyszerre 3 irányban mozogjon, elég, ha egyben halad előre. A ló kényelmesen szájába vette a zablát, mellére hajtotta fejét, és vidáman elkezdett ügetni. De Tarwin rögtön megállította, és a következő gyengét figyelmeztetést intézte hozzá. Phoebe fiam, nem mulatságból jöttünk ide, ezt még naplemente előtt meg fogod érteni. Úgy látom, arra tanítottak, hogy drága idődet angol ügetéssel pazarold. Utunk folyamán még több más dologban lesz nézeteltérés közöttünk, de ezt azonnal el akarom oszlatni. Nem szabad mindjárt az út elején vétkezni. Hagyd abba az ügetést, Phoebe, és indulj útnak, ahogy az egy tisztességes, férfias lóhoz illik. Tarvine tárgyról még több felvilágosítást volt kénytelen adni Phoebe-nek, amíg a ló megtanult azt a könnyű galoppot, amelyben kelet és nyugat benszülöttjei szoktak lovagolni, s amely sem az állatot, sem a lovast nem fárasztja el. Phoebe kezdte megérteni, hogy most hosszú útra készülnek, és farkát lógatva alaposan nekilátott feladatának. Kezdetben homokos porfelhők között mozogtak, pamuttal megrakott szekerek és hindu fogatok között, amelyek a Gunnauri vasútvonal felé tartottak. Amikor a nap lemenő félben volt, a ló nagy árnyéka, mint egy kísértet táncolt a vulkánikus, alacsony bozóttal itt-ott aloéval benőtt sziklák felett. A földmívesek kifogták lovaikat, az út szélen és a halványon parázsló tűznél elkészítették a vacsorájukat. Phoebe bánatos tekintetet vetve a tűzre, füleit hegyezte, de azért derekasan kitartott az egyre nagyobbodó árnyak között. Tarvin orrát megütött a paták alatt összezúzódó fű erős szaga. Mögöttük teljes ragyogásával felkelt a hold, és sárga fényében Phoebe csak hamar egy, az úton szaladó mesztelen ember mellé került, aki vállán egy csengőkkel ellátott bottal, mintha lélegzett szakadva menekülne egy másik férfi elől, aki kezében karddal úgy látszott üldözi őt. A postás volt és fegyveres kísérője, akik Gunnaurba rohantak. A csengő szava csak hamar elhalt a messzeségben, és Phoebe most már lassabban haladt előre a tüske bokrok vége láthatatlan sorai között, amelyek kétségbe esetten nyújtották ki karjaikat a csillagok felé, óriási árnyékokat vetve az útra. Egy éjjeli állat mozgott a bozótban, és Phoebe ilyetten fölnyerített. Azután egy sündisznó gurult el közvetlenül orra alatt, orsószerű mozgással és tűrhetetlen bűzzel töltötte meg a levegőt. Nem sokkal messzebb világosság látszott, egy összetört bivajfogat volt, körülötte nyugodtan aludtak a kocsisok, reggelre halasztva el a további teendőket. Itt Phoebe egyszerűen megállt, és Tarvin egy rúpia bűvös hatalma segítségével, amely valóságos vagyont jelentett az édesded álomból fölkeltett benszülötteknek, abrakot és egy kis vizet szerzett neki. Meglazította a szíjakat, és oly udvariasan bánt Phoebe-vel, hogy amikor ez új erőre kapva, másodszor is nekiindult az útnak, annyi háláról, jó akaratról tett tanúságot, mintha legalább őseinek kalandvágya kelne új életre benne. Hiszen Phoebe olyan családból származott, amely megszokta, hogy naponként 30 tengeri mérföldnyire vigyel urát, a földbe vert lándzsához kötözve, rövid pihenőt tartson, mialatt lovasa felgyújt egy várost, és mielőtt még a leégett házak hamuja kihűlne, újra visszatérjen, ahonnét jött. Phoebe tehát bátran fölemelte farkát, nyerített és útnak indult. Az út most mérföldeken át lefelé futott, különböző kiszáradt folyók medreit keresztezte, majd egy széles, alacsony folyót, ahol Phoebe-t másodszor is megitatták, és ahol szívesen belefeküdt volna egy dinnye földbe. A lovasának éles sarkantyúi nem nógatják azonnal tovább, egy szeliden emelkedő domb csúcsa felé. A föld mérföldről mérföldre egyre termékenyebbé vált, egyre szélesebb buckák közé kerültek. A lenyugvó hold fényében ezüstfehéren csillogtak az ópiumtermerő mágföldek, itt-ott cukornád sötét lett. A mák és cukornád egyszeriben eltűntek, amikor Phoebe egy hosszú és meredek domboldalra kapaszkodott fel, és kitágult cimpákkal nyerítve beszívta a hajnali szellő szagát. Tudta, hogy a felkelő nap pihenést hoz az ő számára is. Tarvin kutató tekintetet vetett az út fehér vonalára, amely a távolban alacsony bozót bársonyos sötétjében tűnt el. A domb tetejéről széles, alacsony hegylánctól körülvett síkságra látott ki, amely a magasból olyan simának látszott, mint a tenger tükre. És mint a tenger, ez is hajót hordott a hátán, egy gigantikus monitort, amely hegyes orral déltől észak felé vette útját. Soha ember szeme nem látott még ilyen hajót, 2 mérföldnyi hosszú, 300-400 lábnyi széles fedélzettel, magányosan némám, árbócok és fények nélkül úszva a földön. Közel vagyunk a célhoz, Fibbi fiam, mondta Tarwin, meghúzva a gyeplőt és csodálkozó tekintetet vetve a csillag fényében úszó szörnyetegre. Igyekezni fogunk olyan közel kerülni hozzá, amennyire csak lehet, és aztán ott megvárni a napfényt, mielőtt fedélzetre szállunk. Leszálltak a lankán, amelyet éles sziklák és itt-ott alvó kecskék csoportjai fedtek. Az út most élesen balra kanyarodott, és a hajó hosszanti oldalával haladt párhuzamosan. Tarwin azonban jobb felé a rövidebb gyalogösvényre kergette lovát, ahol a szegény pára mokrok és bozótok és esőtől bedöntött 6 láb mély vízmosások között botladozott. Fibbi kétségbe esett sóhajtással megállt, Tarwin megsajnálta, leszállt róla, és egy fatörzshöz kötötte, majd felszólítván őt, hogy visszatérték, tartson penitenciát, fiatal élete bűneiért elindult. Mindjárt az első lépésnél egy kiszáradt árokba zuhant bele, míg 10 lépéssel odább összecsapott feje fölött a bozót, ostorral verte arcát, tüskéket mélyeztett ruháiba, és mindenféle gyökerekkel kötözte lábait, úgyhogy mind nehezebbé vált az egyre meredekebb ösvény megmászása. Tarwin most már 4 kézláb kúszott előre, testét tetőtől talpig elborította a por és a föld, úgyhogy alig lehetett megkülönböztetni a vaddisznóktól, amelyek palaszszínű árnyékokként tűntek fel itt-ott a bozók közül, éjjeli rabló hadjáratukról térve haza nyugvó helyükre. Annyira elfoglalták az út nehézségei, hogy szinte meg sem hallotta röfögésüket. Kapaszkodott, mászott, tolta magát előre, a gyökereket rázva, mintha alóluk akarná napfényre hozni a naulakkát. Minden egyes lépését istentelen káromkodással kísérve. Amikor végre egy pillanatra megállt, hogy homlokáról letörölje a verejtéket, megállapította, tapintó érzékével inkább, mint szemével, hogy egy magas fal tövén térdepel, amely nyíl egyenesen emelkedik a csillagok felé. Mélyen alatta a lepányvázott Fibbi síró nyerítése hallatszott. Neked nem fáj semmi, fiam, mondta Tarwin levegő után kapkodva és szájából köpködve a port és a száraz füvet. Te ebben a jelenetben nem veszel részt. Tőled senki sem kívánja, hogy még ma éjszaka megtanulj repülni. Bátortalan tekintetet vetett a falra, miközben halk fügy szóval felelt egy huhogó bakolynak. A fal mentén igyekezett előre, egyik kezével a durván faragott kövekre támaszkodva, másikat védekezőn tartva arca elé. Egy fügemag talált helyet évszázadokkal ezelőtt 2 óriási kőlap között, és az idő végtelen nyugalmában ágas-bogas hatalmas fává fejlődött, amely ágaival mindenhol betolakodott a fal hasadékai közé, s megrepesztette a köveket. Tarwin egy ideig azon gondolkodott, hogy ne kapaszkodjék-e fel a legalsó ágra. Azután pár lépést tett előre, és váratlanul hatalmas széles nyílás előtt találta magát, amelyen át 20 lábnyi szélességben egy egész hadsereg vonulhatott volna be a városba. Ez rájuk val, ez pontosan rájuk val, dörmögte, erre gondolhattam volna. Felépítenek egy 60 láb magas falat, és egy 80 láb széles lyukat hagynak rajta. A naulakka valószínűleg egy bokron lóg, vagy egy gyermek játszik vele, és én nem tudom elérni. A fal törmelék között botladozva áthaladt a nyíláson megrepett oszlopok, összedült pillérek, kőlapok és beomolt síremlékek között, amíg hirtelen, szinte közvetlenül lovagló csizmái alól egy hosszú sziszegő hang nem ütötte meg a fülét. Nincs az az asszony szülte lény, akit meg kellene tanítani a kígyó hangjára. Tarwin előre ugrott, azután megállt. Fibbi nyerítése már alig hallatszott. A hajnali szél üdén húzott át a falnyílásán, és Tarwin megkönnyebbül sóhajjal letörölte homlokáról a verejtéket. Most már nem akar tovább menni, amíg fel nem kell a nap. Itt volt az ideje, hogy egyék és igyék, és hogy nyugton maradjon, nehogy újra útjába akadjon az a sziszegő hang. Zsebéből kivette az ennivalót és tábori üvegét, és figyelmesen nézelődve maga körül nekiesett az ételnek. A sötétség már engedett, közvetlen közelében alig néhány lépésnyi távolságra egy nagy épület körvonalait pillantotta meg, majd újabb árnyékok merültek fel mögötte, mint egy álomvízió, számtalan templom és ház árnyékai. A közöttük elhúzó szék kidöntött kerítések és bokrok recsegését és suhogását hozta magával. Az árnyékok egyre nagyobbak és kézzel foghatóbbak lettek. Tarwin megállapította, hogy egy feldöntött síremléknek támaszkodik. Hirtelen be kellett hújni a szemét, mert hát a mögött minden átmenet nélkül hirtelen kigyúlt a hajnalodó ég, és a halottak városát bíborfényben kiemelte az éjszaka sötétjéből. Nagy kiterjedésű kupolás paloták meredtek hátborzongatóan üresen a véres napfény felé, amely kíméletlenül áthatolt rajtuk. Az utcákon énekelve, fütyülve rohant végig a szél, és miután nem talált senkit, aki megfelelne neki, újra eltávozott apró kis por és törmelék felhőt hajtva maga előtt, amelyet hirtelen egy kis ciklon tölcsérré csavart össze, majd sóhajtva földhöz vágott. Kecses márvány csipkézet, amely nyilván valamilyen ablakból zuhant le, feküdt a száraz fű között, egy ég szaladt át rajta sütkérezve a napban. A bíbor hajnal már elmúlt, kíméletlen éles fény világított meg mindent. Egy kánya keringett a felhőtlen kék égen. Az újszülött nap már olyan öreg volt, mint maga a város. Tarwinnak úgy rémlett, mintha minden megállt volna körülötte, mintha évszázadok suhognának el mellette, céltalan porszárnyaikon. Amikor befordult az első utcába, éppen egy páva sétált ki egy büszke vörös ház üres kapuboltja alól. Tollai megcsillantak a napfényben. Tarwin megállt és tökéletes komolysággal kalapot emelt a királyi madár előtt, az egyetlen élőlény előtt, amely színesen tündökölve mozgott a halott kővilágban. A város embertelen csendje és az utcák szemérmetlen mesztelensége úgy feküdt rá Tarwin lelkére, mint a hold súly. Sokáig még csak fütyűrészni sem tudott, csak tervtelenül vándorolt a falak között. Az óriási természetesen kiszáradt, gyűjtőmedencéket nézegetve. És az üres őrházakat, amelyek sűrűn, mint a tüskék szegélyezték a falakat, az utcák fölött átívelő időverte boltozatokat, majd a 9 emeletes tornyot félig bedőlt tetőzetével, amely 150 lábnyi magasságban nyúlt ki fenyegetően a levegőbe, hogy megértesse mindenkivel. Gunna úr királyi városa nem halt meg még, hanem egykor újra meg fog telni emberekkel. Miután Tarwin meglehetős fáradtsággal megmászta a tornyot, amelyet emberi és állati alakzatoknak kőbe faragott képei borítottak be sűrűn, mint egy kéreg, a torony tetőről lenézett a széles alvó síkságra, amelynek közepén a halott város terült el. Majd eszébe jutott, hogy Fibbi a bozótban reggel éjjére vár, és sietve leszállt a lemorzsolódó lépcsőkön. Esztez utasításaihoz tartva magát egy mellékutcába kanyarodott be. Mókusokat és majmokat zavarva felnyugalmukból, amelyek itt az üres kapuk hűvös sötétjében ütötték fel tanyájukat. Az utolsó ház egy mimózával benőtt törmelékhegyben végződött, amelyen keskeny lábnyomok szaladtak végig. Tarwin megállapította, hogy ez az első igazi rom, amellyel ebben a városban találkozott. Ami ellenszenvesítette számára ezeket a templomokat és palotákat, éppen az a körülmény volt, hogy nem romok voltak, csak halottak. Csak üresek, magányosak, elhagyatottak. A magány hét ördöget tobzódott bennük. Idővel, talán néhány ezer év múlva az egész város el fog enyészni. Valósággal boldog volt, hogy ez az egyház elöljárta példával. A gyalogösvény egy előreugró óriási sziklára vezetett, amely úgy lógott le az alatta elterülő mélységbe, mint valami vízesés. De Tarwin alig, hogy rálépett, hasra vágódott, mert a sziklán mély csatornák futottak végig. Csúszamlósabbak, mint a jég, amelyeket időtlen idők óta sok milliónyi mesztelen láb taposott ki. Amikor fölemelkedett, fülét kárőrvendő vihogás ütötte meg. Az félig elnyomva kőgésbe fúlt, aztán teljesen elhallgatott, majd újra megszólalt. Tarwin megesküdött, hogy felkutatja és megbünteti a gúnyolódót, mihelyt ráakadt a nyakékre. De most már jobban vigyázott az egyensúlyára. Arról a pontról, ahol most állt, úgy rémlett neki, mintha a tehén száj egy elhagyatott kőbánya lenne, amelynek kúszó növények nőnek ki ajkai közül. A lefelé való kilátást sűrű lombú fák állták el, amelyek egyenes törzsel a magasba meredve összedugták fejüket, mint a halott virrasztók a holttest fölött. Azelőtt sziklába vált lépcsők vezettek le a mélységbe, de a mesztelen talpak már rég üveg sima csatornákká koptatták le őket, amelyekben vékony rétegben hevert a szél űzte por. Tarwin hosszabb ideig dühösen nézett a mélybe, mert fülét újra megütötte a gúnyolódó vihogás. Azután csizmája sarkát mélyen belefúrva a porba, s kezével a fűbe fogódzva, óvatosan lefelé indult. Rövid néhány pillanat múlva mély árnyékba került, a magas kemény fűválláig ért. Az ösvényféle még egyre tovább vezetett, egyre lejjebb, megfogódzott a fűben és tovább ment. Könyökével nedvességet érzett, s megállapított, hogy a sziklát azokon a helyeken, ahol kiemelkedik a földből, átjárja a nedvesség és moha lepi be. A levegő hűvös volt és nedves, egy lépés csúszott még lefelé, és egy valamivel szélesebb kiugró lépcsőfokra érkezett, amelyről most már szabad kilátás nyílt a mélységbe. A fák, amelyek eddig a kilátást eltorlaszolták, egy négyszögletes tó falkerítéséből nőttek ki. A víz oly mozdulatlan volt, hogy már elérte a poshadság legnagyobb fokát, s kéken fény lett a fekete fák alatt. A nyári forróság kissé leapasztotta, úgyhogy a megszáradt iszabból álló fővény vette most körül. A mocsár közepéből egy eldőlt oszlop feje látszott ki, amelyet óriási és szemérmetlen faragott képek fettek be, mint egy part felé úszó teknős béka feje sötét lett, a lomha kőtömeg a víz tükrén. Magasan Tarwin feje fölött madarak röpködtek az ágak között, apró ágak és levelek hultak a vízre, s csobogásuk vízhangja visszaverődött a tó falairól, amelyek nem ismerték a napfényt. A vihogás, amely annyira bosszantotta Tarwint, most újra fölhangzott. Ezúttal a háta mögött gyorsan megfordult, és észrevette, hogy egy vékony víz sugár okozza a zajt, amely egy durván kőbe faragott, tehén fejből csobogott elő, és onnét egy kőcsatornán át a mozdulatlan kék tóba folyt le. Közvetlenül mögötte emelkedett a sziklafal, amelyen leszállt a mélybe. A tehén szájnál volt. A tó egy mély szakadék fenekén feküdt, és az egyetlen út, amely hozzávezetett, az volt, amelyet Tarwin használt. Kedves a király, dörmögte az amerikai, óvatosan lépkedve a párkányon, amely majd olyan csúszamlós volt, mint a szikla lépcső. Hát ez meg micsoda? Kérdezte megfordulva. Párkány a tónak csak az egyik partján vezetett végig, míg a másik három oldalt iszapos szenny keretezte, amelyen aligha folytathatta tovább felfedező útját. A tehén száj újra vihorászni kezdett, újabb vízoszlop ugrott ki formátlan állkapcsai közül. Száradj be, átkozódott türelmetlenül fürkésző tekintettel kutatva a fél homályban. Egy szikla darabot dobott a párkány alatti iszapra, óvatos lábbal rálépett, és megállapítván, hogy elbírja súlyát, elhatározta, hogy megkísérli körüljárni a tavat. Mint hogy a tó jobb oldalán több fa állt, mint a bal oldalon, jobb felé indult neki, óvatosan belekapaszkodva a fák ágaiba és a burjánzó fűbe. A tó szikla fala eredetileg teljesen merőleges volt, de az idő, a víz és a fák gyökerei ezernyi helyen eltörték és megrepesztették a követ. Itt-ott támaszpontokat teremtve, amelyeken épp hogy elfért egy emberi láb. Tarwin tovább mászott a tó jobb oldalán, erősen elhatározva, hogy bármi történjék is, körül fogja járni a vizet. A sötétség még nagyobb lett, amikor egy nagy fügefa alá került, amely ezer karral terjeszkedett a víz fölé, ember vastagságú, kígyózó gyökerekkel kapaszkodva a sziklába. Tarwin leült az egyik ágra, és szemügyre vette a párkányt. A nap most megvilágította a füves ösvényt, egy-egy fénynyalábot hajított a szemközti part szintelen márványára, és a tehénfej tompa szájára. De ott, ahol Tarwin ült, teljes sötétség uralkodott, és a tűrhetetlen mósusszag majd elkábította. A posványosan csillogó víz sem volt kellemes látvány, tehát inkább felfelé a sziklák és fák felé fordította arcát. És csak hamar egy csillogó zöld szárnyú papagájt fedezett fel, amely a legfelsőbb ágak fölött röpködött. Soha életében Tarwin így még nem vágyódott az áldott napfény után. Fázott, nedvesség járt át a testét. A fák gyökerei közül hideg húzat csapta meg az arcát. Nem annyira a szemével, mint inkább térérzékével megállapította, hogy a gyökerek alatt, amelyeken ült, egy föld alatti átjárásnak kell lennie. Beleszületett kíváncsisága, jobban még, mint kalandvágya, arra ösztökélte, hogy leereszkedjék a sötétbe, amely csak hamar összecsapódott mögötte. Érezte, hogy lábai alatt faragott kövek vannak, amelyeket egy vékony réteg száraz föld fed be. Karját kinyújtva két oldalt emberi kéz készítette, falakat tapintott. Gyufát gyújtott, elátkozva tehén szájakban való járatlanságát, amelynek következtében nem hozott magával lámpást. Az első gyufa fellobbant a húzatban, és azonnal elaludt. De még mielőtt a parázsló fény teljesen elhalt volna, fülét neszütötte meg, amely olyan volt, mint kavicsos parton, a visszafolyó hullámok lármája. Nem volt nagyon bátorító hang, de Tarwin néhány újabb lépést tett előre, hátra-hátra nézdegélve, hogy látja-e még a napfényt. Újabb gyufát gyújtott, kezével védve meg a húzat elől. A következő lépésnél megborzongott libabőrös lett tetőtől talpig. Csizmája egy halotti koponyát zúzott össze. A gyufa fényénél megállapította, hogy az alagútnak már vége van, és hogy egy fekete, ismeretlen kiterjedésű barlangban áll. Úgy rémlett neki, mintha a sötétségben egy vagy több oszlop körvonalait különböztetné meg, amelyek elmosódva hajlongtak a homályban. Lába alatt a földet emberi csontvázak vették. Rögtön utána megállapította, hogy két smaragdzöld szem mered rá közvetlen közelből, mély lélegzetvétel hangja ütötte meg a fülét. Elhajította a gyufát, a szemek visszavonultak, vadrecsegés hallatszott, majd utána üvöltés, amelyről nem lehetett megállapítani, hogy embertől vagy állattól ered-e. Tarwin a gyökerek között botladozva balra ugrott, és vadrohanásban a márvány párkányra menekült vissza, ahol hátát a tehén szájnak támasztva megállt, és kihúzta revolverét. Ez alatt a néhány rövid pillanat alatt, amikor nem tudta még, hogy mi fog előmászni a barlangból, Tarwin végigélte a fizikai halál félelem minden fázisát. Azután úgy szólván csak a fél szemével, meglátta, hogy az iszap falnak egy része, a tó hosszának majd a fele, lassan megindult a vízben. Lomhán úszott át a tavon egy hosszú darab iszap és moszat. A fügefa alatti lyukból semmi sem jött ki, de a párkány alatt az iszap morogni kezdett. Pikkelyes szemhéjú zöldes nyállal fedett szemek nyíltak fel közvetlenül Tarwin lába előtt. A nyugat-amerikaiak sok mindenféle idegen csodát ismernek, de az alligátor nem tartozik megszokott tapasztalataik közé. Tarvinin már másodszorra ezen a napon úgy járt meg egy nehéz utat, hogy nem tudta volna megmondani, hogy hogy került a végére. A csúszamlós sziklalépcső legtetején találta magát hirtelen, a fűben ülve és sütkérezve a napfényben. Kezei tele voltak az üdítő fűvel és tiszta száraz földdel. Körülötte a halott város terült el. Jól érezte magát. A tehén száj vigyorogva tátongott és vihogott, mint hogy vigyorgott és tátogott akkor, amikor megépítették a tavat, ami az idő kezdetén történhetett. Egy öreg, majdnem teljesen meztelen ember lépkedett felé a magas fűvön át, kötélen egy kis gidát húzva maga mögött, és időről időre gépiesen Ao Bai Ao-t kiáltva. Tarvin majd megdermett a csodálkozástól, és még jobban meglepődött, amikor látta, hogy az öreg ember félelem nélkül száll le a sötét poklokba vezető ösvényen. Nem tudta, hogy a tehén száj szent krokodilusai már várják mindennapi reggeli táplálékukat, mint hogy várták évszázadok előtt is, amikor Gunnaur városában még nyüzsgött az élet, és szép királynéik még nem tudták, mi a halál.